Hölgyeim és uraim, a gyerekvédelemről fogunk beszélgetni, és nyilván ennek a beszélgetésnek az egyik apropóját az ukrán háború egyéves évfordulója adja, de hát nyilván van nagyon sok más aspektusa is ennek a nagyon fontos intézményrendszernek. A beszélgető partner az nem más, mint dr. Simon Attila István, aki a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója. Üdvözlöm, Attila!
Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat is.
Kezdjük az elején, és azt gondolom, hogy ennek az egésznek az eleje, hát nyilvánvaló, hogy itt már a kezdetektől valamilyen formában, 19. században előjött a gyermekvédelem, de valahol azt hiszem, hogy ez a II. Világháborútól datálódik igazán. Hát mindenkinek az emlékeiben ott van ugye a valahol Európában, illetve hát sokan ismerik a Sztello Gábor féle kezdeményezést, ami maga ugye a történet is alapult. Nyilván itt volt rettenetesen sok gyerek szülő nélkül, ezeket a gyerekeket valahogy ilyen jobb, rosszabb körülmények között, de nagyobb területekre így beterelték, és ott nőttek föl, és amennyire én tudom, aztán ez az egész dolog, ez valami olyan irányba mutat, hogy minél inkább ezeket a nagy közös területeket, vagy közös intézményeket próbálják így földarabolni, felosztani, és a gyerekeket amennyire lehet családoknál elhelyezni. Nem tudom, hogy mennyire mondom én ezt jól.
Nagyjából az elemek azok rendben voltak, csak annyiban szeretném ezt kiegészíteni, hogy ennek a múltja az még messzebbre vezet. Mert valóban a II. Világháborút követően kapott ez egy ilyen nagy volument, de azért ne menjünk el amellett, hogy az első gyermekvédelmi törvény az 1901-ből származik. Uh-huh. A Széll Kálmán miniszterelnöksége fémjelezi ezt, és hát nyilván nem a mai fogalmaink szerinti gyermekvédelmi rendről beszélünk, bár ha valaki most megnézné az akkor elfogadott törvénycikkeket, ugye akkor még törvénycikkeket fogadott el az országgyűlés, talán mondhatok ilyet jogászként, hogy irigykedve látjuk, hogy mennyire egyszerűen megfogalmazott szakaszok és paragrafusok voltak akkor, és mindezek is ide akarok kiukadni, amiket ma alapelvként tekintünk például a gyerekvédelemben, azok már ott megfogalmazottak. Nyilván az akkori szóhasználattal, de még a mai gyermekvédelmi törvény, például a jelenleg hatályos gyermekvédelmi törvény is ezen alapszik, akkor lefektetett elveken alapszik. Hmm. És igen, kapcsolódva akkor ahhoz, amit ön mond, a második világháború okozott egy akkora krízist, és valóban olyan mennyiségben maradtak árván gyermekek, akiknek a sorsát akkor ott rendezni kellett, és ekkor jöttek létre egyébként ilyen nagyon nagy létszámú gyermekotthonok. Olyan gyermekotthonok, amelyeket egyébként ma már elképzelni sem tudunk. Természetesen az akkori kor kívánalmainak megfelelt, hiszen sokkal fontosabb volt, hogy ezek a gyerekek egyáltalán fedélt kapjanak a fejük fölé, és valamiféle ellátásban legyen részük, semmint, hogy mondjuk az utcán kódorogjanak. Ha ugorhatok egy nagyot, akkor lényegében az elmúlt 10-15 évünk, az pedig arról szól, hogy ezeknek a gyermekotthonoknak, ezeknek a nagy létszámú gyermekotthonoknak a képzeletbeni, meg a ténybeli, vagy a tényleges lebontásával foglalatoskodunk, és ahogy ön is tett rá utalást, lehetőség szerint minden gyermeknek, akinek nem adatik meg az, hogy a vér szerinti családjában növekedjen, ha gondolja, beszéltünk arról is, hogy ez miért alakulhat ez így, de itt most zárójelet bezárom, tehát, hogy minden gyermeknek legyen arra egy második esélye, hogy ő egy családban, családi körülmények között nőjön fel, ugye ezt hívjuk nevelőszülői ellátásnak, ami szintén nem új keletű, tehát nevelőszülőkről az általam az előbb említett 20. század elejé időszakban is már beszéltek, tehát nem mi találtuk föl szintén a meleg vizet.
Hát ugye, ha máshol nem, József Attila emlékiratai, ugye?
Pontosan,
nevelőszülők
és ő bőven, ködre, és igen, ő bőven a második világháború előtt.
Igen.
Ugye élt. Szóval, de a nagyságrend az nyilván azért más. Azt szoktuk mondani, hogy 21.000 és 23.000 közötti azon gyermekeknek a száma, és fiatal felnőttek, bocsánat, egyből hozzá is teszem, majd mondom mindjárt, hogy miért, akik állami gondoskodásban vannak, és ezeknek nagyjából a kétharmada, nagyjából, tehát egy ilyen 15.000 fő körüli azon gyerekeknek a száma, akiknek sikerült nevelőszülőknél elhelyezést biztosítani, és hát erős fejszámolással ki tudjuk akkor azt számolni, hogy ilyen 5-6 ezer, 7 ezer között van azoknak a gyerekeknek a száma, akik pedig intézményekben vannak elhelyezve, és itt pedig arra törekszünk, hogy ha már intézmény, akkor se egy ilyen 50-100 fős intézmény legyen, hanem lehetőség szerint úgynevezett lakás otthonokban helyezzük el ezeket a gyerekeket. Ezt úgy kell elképzelni egyébként, sok esetben azok is könnyű elképzelni, mint egy családi ház, csak ott nem egy család lakik, hanem 6-8-10, maximum 12 gyermek, és az őket gondozó nevelők, pedig nekik pedig ez a munkahelyük, és ezek a gyerkőcök ugyanúgy élnek ott, mint mindannyian, közösen megbeszélik a hétvégi menüt, nyilván a lakásotthon vezetője megvásárolja az ehhez szükséges alapanyagot, kisebbek, nagyobbak bekapcsolódnak ki, hogyan tud, elmennek a gyerekek iskolába, oda mennek haza, tehát tényleg úgy néz ki, mint egy család, csak hát az arányok mások, mert nem egy apuka meg egy anyuka van két-három gyermekkel, hanem van, mondom, 6-8-10 gyermek, és hozzájuk egy szakképzett apparátus.
Aha. Hát ez nagyon izgalmasan hangzik. Egyébként mik a nemzetközi trendek? Gondolom, hogy kapcsolatban vannak más országok hasonló szervezetével, járnak konferenciákra.
Én azt látom.
Ez a jellemző a világban?
Abszolút, igen. Ha szabad ilyet mondani, tehát főleg itt a fejlett nyugati demokráciákban azért az az evidens most már, hogy adjuk meg a lehetőségét annak, hogy nevelőszülői hálózatokban, nevelőszülőknél lehessenek ezek a gyermekek elhelyezve, és ahol ez nem megy, ott tényleg, tehát a magyar modell az egyben egy európai modell, vagy egy nyugati modell is, hogy ott pedig minél kisebb szervezeti egységekbe, lakásotthonokba kerülnek ezek a gyermekek. És ott ugye nyilvánvalóan meg kell próbálnunk megadni mindazt a támogatást, mindazt a pluszt, amit egyébként a szülő ad meg a gyermekének a lehetőségeihez képest, vagy a nevelőszülő ad meg a nevelt gyermekének, ott az intézménynek kell azt a tehetséggondozást, azokat a plusz lehetőségeket megadni, amire minden gyermek jogosult.
Igen, talán ez a legfontosabb kérdés, hiszen gyermekek nyilvánvaló, hogy megkapják, amíg gyermekek, gondolom ez körülbelül 18 éves korig tart, de mi van utána? Van önöknek lehetősége, egyébként ugye a szülőkhöz hasonlóan, hogy ezeket a fiatal felnőtteket is valamilyen formában támogassák? Tehát mi van, amikor kinyílik az ajtó, kirepülnek a fészekből, és önállóan kell lábra állniuk? Ez nyilván a legjobb társadalmi osztályokban levő fiatal felnőtteknek, 20 éveseknek sem egyszerű, sőt, hát nem is nagyon megy. Mit tudnak tenni az állami gondoskodásban élő gyerekek?
Igen, ez a legjobb szó, ez a fészek elhagyás, tehát nyilvánvalóan ahogyan egy vérszerinti családban nevelkedő gyermeket sem tesznek ki a nagykorúságának másnapján a szülei a családból, csak azért, mert ő nagykorú lett, úgy értem.
Igen.
Így természetesen a gyermekvédelmi rendszer is úgy van felépítve, hogy nem feltétlenül ér véget 18 évesen ez az ellátás, de mindenképpen átalakul. Hiszen az ténykérdés, hogy onnantól kezdve az a gyermek már nem gyermek. Tehát ő egy felnőtt fiatal.
És elsősorban jogilag tegyük hozzá.
Jogilag, igen. Szigorúan jogilag. De a lehetősége a saját kezében van. És ezért is mondtam azt a beszélgetés elején, hogy ugye 21-23 ezer, mert körülbelül 2 ezer olyan 18 évnél idősebb fiatal felnőtt van a teljes ellátórendszerben, tehát ez bőven túlmutat a főigazgatóság által fenntartott intézményeken, akik igénylik azt, hogy ezt úgy hívjuk, hogy utógondozói, nem egy szép szó, de sajnos ez a neve, tehát utógondozói ellátásba részesülnek, és ez praktikusan azt jelenti, hogyha vállalják azt, hogy ők tanulnak, vagy akár olyan a munkabérük, tehát van keresetük, de az nyilvánvalóan nem éri el azt a szintet, ez meghatározott ugye a jogszabályban, amivel ő ki tudna gazdálkodni egy, akár csak egy albérletet is, akkor régiesen szólva quos quartét kapnak ezek a fiatalok, mindig majdnem gyermeket mondok, és de azzal ők már gazdálkodnak. Tehát ezt egy kicsit talán úgy kellene elképzelni, mint egy mini kollégium, tehát ő már semmilyen ellátást lényegében az intézmény fenntartótól nem kap, hanem max segítséget arra, hogy az első-második megkeresett jövedelmét hogy ossza be, hiszen ezt nekik meg kell nyilván tanítani, Vagy aki ugye ösztöndíjból él, aki adott esetben kollégiumi ellátásra jogosult, annak is van valahová hazamenni, hiszen a kollégium mondjuk júniusban bezár,
Hát
és
igen.
ott a nyár, és akkor ők oda mennek haza ebbe az utógondozói ellátási helyre, és ezt mindaddig tehetik meg, egyébként 23 éves korukig, amíg ugye ezek a feltételek fenn, maximum 23 éves korig, bocsánat, amíg ezek a feltételek egyébként fennállnak.
Hát nem egyszerű, de hát nyilván enélkül a segítség nélkül még nehezebb lenne. Kik az önök partnereik itt? Most intézményekre is gondolok, civil szervezetekre is gondolok, mert nyilván ez egyedül nem megy, önöknek se, de hogyha sokan összefognak, akkor biztosan, és azt is kérdezem, hogy egyébként az egyén, hiszen nyilván mindenki, aki hallgatja ezt a műsort, abban valahogy megmozdul valami, hogyan lehetne segíteni, hogyan lehetne a gyerekeknek, hogyan lehetne ezeknek a fiatal felnőtteknek segíteni, anélkül, hogy magam nevelőszülővé válnék, mert mondjuk erre nincs módom, de mégis valahogy szeretnék részt venni ebbe a munkában.
Igen, ugye a gyermekvédelem, ha csak jogi szempontból nézem, a jogi alapokat nézem, akkor ez egy kötelező állami feladat. Tehát nyilvánvalóan, hadd mondjam ezt így, mi, tehát a mi intézményünk, vagy az intézményrendszer, amit én vezetek, nem tud hova hátrálni, mert nekünk kötelességünk minden egyes ilyen helyzetbe kerülő gyermeket, fiatal felnőttet a jogszabályoknak megfelelően, stb. Stb.
Világos.
Ellátni. Valóban itt is igaz a mondás, hogy egyedül nem megy. Nagyon, nagyon komoly partnereink vannak ebben, olyannyira komolyak, hogy például a nevelőszülői ellátás, mint egy ellátási forma, azt most szinte kizárólag, talán egy vagy kettő olyan civil szervezetet tudnék mondani, aki még ebben részt vesz, de őket leszámítva, szinte kizárólag valamilyen egyházi fenntartásban lévő intézményhálózatban vannak, tehát ők üzemeltetik. Úgyhogy nekünk, ha így kérdezi, akkor a legnagyobb szövetségesünk, a legnagyobb segítőnk, partnerünk, azok ezek a nevelőszülői hálózatok, hiszen, ahogy említettem az előbb, ezt a körülbelül 15-16 ezer gyermeket mind ők látják el. Természetesen ennek is megvan a finanszírozási része, tehát az állam onnan nem vonult ki, mert hiszen ezt valakinek
persze
finanszírozni kell, ezt ugye csúnya szóval mondjuk, hogy normatív alapon finanszírozza, hogy az állam kapcsolatban van a nevelőszülői hálózattal, tehát magával, aki ezt fenntartja, ő pedig szerződik az adott nevelőszülővel, és nyilván ez gyönyörűen megvan szakembereknek a közbeiktatásával, hogy mikor, melyik gyermek hova kerül, neki milyen ellátásra van szüksége, milyen juttatásokat kell neki biztosítani, stb. 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 És a végén persze ennek a finanszírozását is megoldjuk. Tehát ők a legnagyobb partnereink, és amire pedig ön gondol, azt látom, és tényleg ezért nem tudunk eléggé hálásak lenni, hogy mennyit változott a társadalomnak a megítélése. És most megint hadd ugorjak vissza egy képzeletben egy pár évtizedet. Akkor úgy szocializálódtunk, mert talán így 50 évesen én is mondhatom, hogy egy kicsit szocializálódtam abban a rendszerben, hogy ja, ezek a problémák, amik a gyermekvédelem, az állami gondozott gyermekek, vagy ugye nem beszélünk most erről, de a szociális ellátórendszer, a pszichiátriai ellátás,
igen,
a
igen,
fogyatékos
igen
emberek, vagy fogyatékossággal élő emberek, ja, ez nem a mi ügyünk, ezt valakik valahol intézik, el is dugták előlünk.
Hogyne,
ide akartam hogyne kiukadni. Ez mintha valami szégyenfolt lett volna a társadalomnak, hogy itt valami nem kerek, ezt jobb, ami nem is látjuk. Na ebből eljutottunk mára odáig, hogy egyre többen azt látják, civil szereplők, gazdasági szereplők, az egyén szintjén is sokan, hogy ez egy közös felelősségünk. Tehát ez egy társadalmi közös ügy. Én azt szoktam mondani, azt szoktuk mondani, hogy egy gyermekvédelmi ügy az nem az adott gyermeknek, meg az őt mondjuk nevelőnek vagy gondozónak az ügye, az egy közös társadalmi felelősségünk. Hát ezekből a gyerekekből lesznek a jövő felnőttjei. Ők ott fognak közöttünk élni. Nincs a homlokukra írva, hogy ő állami gondozásban volt egy évtől akár, ne adj Isten, 18 évig, neki integrálódnia kell a társadalomba, És sokszor, és szerintem ez így a jó, nem is tudjuk egyébként, mondjuk önöknél is, hogy a szerkesztőségben vajon kinek van ilyen múltja, mert sok esetben nyilván az ember
Igen.
ezzel nem szívesen jön elő.
Igen, igen, igen.
No, és én azt látom, azt látjuk, hogy ehhez most már nagyon megérett a társadalom. Értelemszerűen egy karácsonyi ünnepkör, egy adventkor, ezek az érzések felerősödnek,
Hogyne,
tehát
persze.
olyankor sokkal több anyagi, meg nem csak anyagi. Én azt szoktam mondani, hogy ezeknek a gyerekeknek, ezeknek a felnőttek, fiatal felnőtteknek azért az a fajta biztonságuk, a létbiztonságuk, az természetesen megvan, hát nekünk ez kötelességünk biztosítani. A számukra, ami igazán plusz tud lenni, az ez a befogadás. Hogy érezzék azt a társadalom részéről, hogy számítunk rájuk, hogy ők ugyanolyan részesei ennek a mi világunknak, a nemzetünknek, hogyha szabad ilyet mondanom, mint bárki más, és ez egy kapocs, illetve ami a másik, ez pedig, hogy élményt adunk nekik. Tehát nekik nem, már bocsánat, nem párizsis kenyérre van szükségük, mert azt megkapják, meg annál sokkal többet nyilván, mint minden gyermek. De az, hogy elmegy egy kulturális, egy sporteseményre, ahova egyébként valószínűleg nem tudna elmenni, hiszen sajnos sok vérszerinti családban nevelkedő gyermeknél is ugye
Hogyne, persze.
vannak ilyen korlátok, tehát ugyanaz, tehát igazából nincs új a nap alatt. Ők gyerekek, nem tehetnek arról, ők az egyetlenek, akik biztosan nem tehetnek arról, hogy állami gondozásba kerültek. Ne is firtassuk, mondom, mert rengeteg élethelyzet van, ilyen-olyan-amolyan,
Igen.
hogy került oda, nekünk onnantól kezdődik a felelősségünk, hogy ezeket a traumatizált gyerekeket, mert gondoljon bele akkor abba bárki a hallgatók közül, hogyha egyszer csak az a gyermek, bármilyen okból mondom, lehet az egy haláleset, egy veszélyeztetés, egy bármi, de ő neki megszakad a kapcsolata az addigi életével, az addigi szüleivel, a környezetével, és belecseppen egy másikba. Ő így kezd, ő egy ekkora, hát bocsánat, így mondom, handicappel indít.
Igen.
És nekünk a felelősségünk, hogy erre ne tegyünk már további ilyen sérelmeket, hanem ha ezt elfeledtetni, meg eltörölni nem is lehet, de próbáljuk meg éreztetni azt vele, hogy igen, az ott történt, de egyébként megyünk tovább előre, és minden nap fel kell a nap, és szép az élet.
Hát főigazgató úr, ennél szebb végszó nem is kellene, de ígértem a beszélgetésünk elején, hogy meg fogom önt kérdezni, hogy mi a helyzet a menekült gyerekekkel. Mennyiben tudnak önök segíteni nekik? Nyilván vannak, akik szülővel, de azt is tudjuk, hogy hát ha nem is Ukrajnából, de más országokból sokszor szülő nélkül érkeznek kiskorúak. Tud-e valamit a magyar gyermekvédelem tenni ez ügyben?
Hogy ne tudna, ugye nemzetközi kötelezettségünk is az, hogy ilyenkor helytálljunk, és hogyha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, és ezt tényleg úgy higgy el, és a hallgatók is, ahogy mondom, hogy nem teszünk különbséget. Tehát ha itt akár is, és nem kell háborúra gondolni, nem kell erre a szörnyű török földrengésre gondolni,
Igen.
hanem egyszerűen egy nagyon hétköznapi balesetre, ahol mondjuk egy itt nyaraló családnak történik, családdal történik egy baleset, és még nem is kell, hogy a szülők kell a legvégzetesebb dolog történjen, de mondjuk bekerülnek egy kórházba, és van velük egy-kettő, vagy akárhány kiskorú gyermek, akkor ott automatikusan életbe lép az a protokoll, hogy ezeket a gyerekeket elvisszük egy gyermekotthonba, egy lakásotthonba, és megkapják ugyanazt az ellátást arra az időszakra, amíg valamilyen gondviselő, akár a szüleik, nyilván felépülve, akár bárki, aki nyilván igazolni és bizonyítani tudja, hogy ő jogosult arra, hogy a gyermekeket átvegye, és adott esetben visszaviszi az ő anyaországába, stb. Stb. És ugyanez igaz a menekült gyermekekre. Ugye néztük azt természetesen, hát most már lassan egy éve ugye zajlik a háború, hogy jöttek át, és főleg a kísérő, ugye így hívjuk ezt, hogy kísérő nélküli kiskorúak,
Igen.
mert olyannal is találkoztunk, szerencsére nem nagy számban, hogy úgy lépték át a határt, ezek azért főleg nyilván 10 év fölötti, 12-13 év körüli,
hát jó,
meg
de hát
pluszos,
akkor is igen.
De hát ők is gyerekek,
persze.
Nyilvánvalóan, és akkor az automatikusan már ott a határon, ugye kitelepültek a gyámügyesek, ott voltak akkor a rendőri kollégákkal, és ennek volt egy bejáratott útja, fölvettük a kapcsolatot az ukrán hatóságokkal természetesen, és addig, ameddig erre szükség volt vagy van, addig ezek a gyermekek biztonságban, beiskolázva, értelemszerűen itt a nyelvi akadályok voltak a legnagyobbak, de ott is amit csak tudtunk, azt biztosítottuk a számukra, hogy tudjanak vagy integrálódni a magyar oktatási rendszerbe, de tudok olyanról is önnek mondani, ahol okos eszközön keresztül és egy kapcsolaton keresztül az adott kislány bekapcsolódott a saját osztályának a tanrendjébe.
Aha.
És nyilván tartotta a kapcsolatot így, és nem maradt le. Hiszen értelemszerűen ők arra készülnek, hogy azért csak visszamennek az anyaországukba.
Hát persze. Attila, én nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta ezeket. Dr. Simon Attilával, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatójával beszélgettem, és arra szeretném kérni, hogy beszélgessünk még, mert azt gondolom, hogy ez mindenkit nagyon érdekel, és nagyon izgalmasak ezek a dolgok, és hát hiába valóban ezek sokáig rejtve voltak előlünk, de valóban a társadalomnak egyre nagyobb az igénye arra, hogy tudjon ezekről, és hogy tevőlegesen is részt tudjon venni esetleg ezeknek a gyerekeknek a segítésében, akár akkor is, amikor még gyerekek, és akkor is, amikor már fiatal felnőttek. Úgyhogy beszélgessünk még legközelebb. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és akkor további szép napot, és nagyon jó munkát kívánok önöknek.
Köszönöm szépen a megkeresést, és természetesen, ha van erre igény, akkor nagyon szívesen állok rendelkezésre.
Köszönöm szépen, viszontlátásra.
Én is köszönöm. Viszontlátásra.